Nyolcadik fejezet. A következő nap delén csáték karaványa utolérte a miénket. Bizonyosan korábban indultak, és hát mink vesztegeltünk is útközben egy lovunknak a kidőlése miatt. Az urak odasorakoztatták a lovakat az út mellé, és meghajlással üdvözölték csátékat. Én nem a szolgák közé álltam, hanem a gazdám mellé. Emő lovon ült, mint tegnap. A ruháján csak annyi volt a változás, hogy a fején a patyolatot feljebb tekerte, s három kócsaktollat is tűzött bele. Miért nem vagyok én festő, hogy azt a lovon közelgő, hattyúnyakú leányt lefesthetné? A ló alacsony, ideges pejparipa. A leányon égszínkék sejemköpönyeg lengedez, s a köpönyegén a termetének minden vonala által játszik. A fején az fehér gyolcs turbán. Piros csizmás lábacskája aranyozott kis kengyelben pihen. Sokszor próbáltam őt lerajzolni. Táblán is próbáltam, papíroson is. Jó rajzos vagyok én. Csak amikor őt rajzolnám, akkor nem vagyok jó rajzos. Sem ő nem az, sem a lova nem az. Pedig úgy látom őt, olyan elevenen, akár csak magamat, mikor a tükörbe nézek. Elhaladtak mellettünk. Az üdvözlést viszonozták, Emőke is fölvetette a fátyolát, és könnyedén bólintott a követek felé. Éreztem, ahogy végig siklott a tekintete a társaságunkon, rajtam szinte megütközik, szinte hidegen pillant át a gerincemen. Már akkor nem gyűlöltem. Bántam, hogy meg nem csókoltam a kezét. Álmomban ismétlődött a találkozásunk, s én megcsókoltam a kezét, valami soha nem érzett gyönyörűség volt. Megcsókoltam a kezedet, mondtam neki. Éreztem benne a lelkedet, megcsókoltam a lelkedet is. És annak az álomcsóknak az édessége rajta maradt az ajkamon. Mikor megláttam őt, annak az álomnak a gyönyörűsége újult meg bennem. Milyen különös az emberi arc. Az ő arca is változatlan volt, az enyém is. Mikor rám pillantott, bizonyára azt gondolta, hogy az én arcom gyűlöletet takar. De mit takart az ő arca? Aztán nem értük őket többé utol. A hetedik napon egy csoport fehér tógás embert láttunk a távolban egy búzatáblán túl az úton. Már messziről megláttuk, hogy a szél tógákat lebegtett. Rómaiak! Kiáltoztunk örömmel. Pedig hát a rómaiakat otthon szinte pökjük. Csak ugyan a nyugat-római birodalom követei voltak, idegenek. De azon a végtelenül sík hun földön mégis úgy üdvözöltük őket, mintha egy anya gyermekei volnánk. Salvus sis! Salve! Az urak összeölelkeztek, a szolgák kezet szorítottak, és latinra fordult a beszéd. Az idegen követek feje Romulus, horpat arcú, s kiálló orrú barna úr. Mellette Románus főtiszt, egy koromszín bajszú, kedves, vidám úr és Promotus, Pannonia kormányzója, ősz, kopasz méltóság. Az ő járatuk épp oly keserves volt, mint a miénk. Attila egy nehány aranyedényt követelt a római császáron. Valentinianus adott volna is neki, amennyit akar, de Attilának csak azok az edények kellettek, amelyek Sirmium elfoglalásakor sikkadtak el. A sikkasztó az ő íródeákja volt. Az hogyan-hogyan nem elcsalta a szirmiumi püspöktől az aranyedényeket, és elzálogosította egy Silvánus nevű római uzsorásnál. Mikor Attila megtudta a sikkasztást, az íródeákját azonnal karóba húzatta. Valentinianusra meg ráizent, hogy vagy Silvánuszt, vagy az aranyedényeket. Hát erre hoztak választ a rómaiak. Valentinianus azt feleli, hogy Silvánus jóhiszeműleg adott pénzt az edényekre, az edények meg templomi edények, hát inkább pénzen váltja meg, ha lehet. A két követség aztán vidám beszélgetésben érkezett Attila városába. Városnak mondom, noha nem hasonlít a világ semmiféle városához, se templomok, se márványpaloták, se kőépületek, se kövezett utak nincsenek benne. A sátorok sokaságából csupán csak két épületcsoport sárgállik elő. Mind a kettő dombon áll és fából épült. tornyok is emelkednek rajtuk, de olyan karcsúak és olyan szellősek, hogy csak galambok és kányák lakhatják. Miféle épületek azok ottan? Attilának a háza, felelte tisztelettel ejtve ki az Attila szót a vezetőnk, a másik vele szemben a fővezéré. A paloták körül a sátorok rengeteg sokasága tarkálik. 10 000, 100 000, millió, kiolvashatná meg. A sátorok között házak is fehérlenek, de csak afféle náttetős sárházak, és ember nem lakik bennük. Nyáron legalább nem. És széna és szalmabogják és kazlak minden sátor körül. A város szélén egy nehány száz szénpiszkos kovácsot láttunk. Patkót és nyílhegyet vernek azok napestig. A műhelyek köre szuroktól és körömégetéstől büdös. A mezőségen töménytelen sok ló, ménes, csorda és birkanyáj, kutyák ostroma. A gyereknép is lépten nyomon lábatlankodik. A fővezér, akit meg kellett várnunk, már megérkezett. A palotája tetején piros zászló lengett. Azt hírelte, hogy megjött, de az elénk lovagló hunok is mondották. Hol sátorozzunk le? A vezetőink be akartak vinni bennünket a városba, az urak azonban jobbnak vélték, ha kívül maradunk, amíg alkalmasabb helyet nem jelöl nekünk valamelyik hun főember. Megállítottuk hát a szekereket, csak árnyékvetőre vontunk fel egy sátoroldalt. Az első tennivaló az, hogy a fővezérrel beszéljünk. Mikor fogad? Lóra ültünk hát hárman, az uram, Rustikiosz meg én, s mentünk a vezető után. Akkor láttam csak, miért olyan irdatlanul nagy Attilának a városa. Hát azért, mert a sátorok nem szorosan állnak egymás mellett, hanem tágasan. Jókora térség elől-hátul. Az előtérségen az asszonyok sütnek, főznek, gyermeket dajkálnak, egy tehén, egy-két ló legelész. A sátor mögött szénakazal, szalmakazal, tűzifa. Előszárítják a ruhát, elől az edénytartó cölöp is, amelynek neve hunul, ösztörű. A sátor csak alvóhely és esőben menedék. Nappal ott anyáznak a sátor előtt, a gyerekek ott játszanak, a nők és rabok ott dolgoznak, az öregek s betegek szintén a sátor előtt vadbőrökön vagy a puszta földön hevernek. A férfiak az utcán csoportoznak, mint már előbb is láttuk, lóháton, örökkön lóháton. Sose dolgoznak, csak beszélgetnek, politizálnak, csereberélnek, s vadásznak, versenyt futtatnak, hadi gyakorlatokat rendeznek a fiatalsággal. No meg hát esznek, isznak, de leginkább isznak. Aztán az is érdekes, hogy a sátorok állásából meglátni, mekkora a család. Néha 2-3 sátor áll szorosan egymás mellett. Azok a nagy sátorból származott újházasok sátorai. Közös a szív, közös a konyha is. Minél beljebb haladunk a királyi palota felé, annál díszesebbek és nagyobbak a sátorok. A bogjaforma fürtös emberi kasokat 4-5-6 szögű széles faalkotmányok váltják föl. Azok már vadbőrökkel vannak betakarva, vagy vastag csergéből készültek, s a tetejükön vagy az ajtó fölött szimbólumot vagy írásjelet látni. A szimbólum többnyire csak egyes kép, gólya, lófej, csillag, rózsa, kereszt, kör vagy más efféle. Néhol nem is úgy van ráhímezve a családi jelvény, hanem csak oda van akasztva, például egy nyíl, vagy egy kosfej, vagy egy patkó. Arról aztán megérthető, hogy ott anyáznak nyilasék, amott meg kosék, emitt patkóék. Csak ahol póznán lóg a jelvény, ott nem családi jel, hanem mesterség cégére. A varga sarvut akaszt ki, a sátor méves keresztbetett rudat, az ács szekercét, a szagitárius vörösre festett íjat, a szűcs kis subát, a fegyverkovács kardot, a patkolókovács lópatkót. De nem igen patkolják ezek a lovaikat. A további sátorok körül már nyüzsög a rabszolgas, a pompa szemet kápráztató. Nem csoda, ezek az emberek végig rabolták a félvilágot. A lovasok között sok a bekötött fejű és a felkötött karú. Az egyik oda kiállt a vezetőmnek. Erőt adj Isten, szarvas! És egészséget, feleli szarvas, csak hogy látlak! S kezet nyújtanak, beszélgetnek. Ezek, mondja a vezetőnk, mikor tovább lovagolunk, most érkeztek haza a kazár háborúból. Hát te, kérdem, miért nem mentél velük a háborúba?
Nem engedtek, feleli a hun. Csak a hitványa ment. A javának itthon kell maradnia, hogyha az urunk a rómaiakra indul, legyen ember kellő.
Erre majdnem kilelt bennünket a hideg. Hát van ilyen szándéka Attilának?
Nem mondta, de azért tudjuk. Nincs-e sarkunk alatt már mind a világ, még csak a római birodalom áll.
És azt gondoljátok, hogy megbírtok vele? Nem olyan kicsi ám az, mint a kazár nemzetség.
A hun vállat vont. Ha kicsi, ha nagy. Az Isten kardja mi nálunk van. Embernek a kardja nem győzhet azon.
Micsoda? Isten kardja?
Nem tudjátok? Az égből vetettek alá egyszer egy kardot. Egy csordás fiú találta meg. Ahányszor nagy háború indul, Attila azt csatolja fel.
De mi bizonyítja azt, hogy az csak ugyan Istennek a kardja?
De mi bizonyítja, hogy nem az?
De hát, ha nem az?
A táltosok jobban tudják. Az a kard olyan szép, amin őt emberi kéz nem alkothat. Kék lángok lobogtak körülötte szüntelen a földben, míg csak a fiú meg nem találta. Káma is éginek bizonyítja.
Ki az a Káma?
A mi főpapunk. Az ám a szent ember, szentebb a ti pápátoknál. A beszélgetés dudaszó és tárogató sivalgása nyomta el. A sátorok között sokfelé szólt a zene. Egy domború mellű hun legény táncoltatta felénk a lovát, három sipos mögötte, kettő tárogatós, egy meg dudás. A legény kulacsot emelgetve dalolt, vigadott. Olykor megállította a lovát egy-egy hun előtt. Megkínálta a kulacsából, aztán tovább lovagolt és nagyokat kurjantott.
Ennek hát jó kedve van, mondom a hununknak.
Bizonyosan rabot adott el, felelte egykedvűen.
A figyelmem azonban arra fordult, hogy sok falombot szállítanak a szekerek, s hogy a széles főútra érkeztünk, láttam, hogy a sátorok ormát és ajtaját mindenféle lombokkal díszítik, az utat meg erősen locsolják. Egy óriás barbár akkora nyírfát vitt a vállán, hogy két ökör is nyögve húzta volna. A fákat leásták, állították az út mellé, és a levegő illatos volt az ázott föld szagától és a lombok szagától is.
Szitja, uram, szólok a vezetőnknek. Micsoda ünnep készül?
Attila jön meg, felelte.
Déltájt, és a bajuszám pödört.
Szitja különben az öregapád. Azok a szittyák amott, akik a széles hátú lovagon beszélgetnek. Láthassátok, hogy azoknak se szakálluk, se bajuszuk nincsen.
Később tanultam meg, hogy a hazájokban nem nevezik magukat mindnyájan hunoknak, hanem nemzetségek vagy családok szerint. Egyik azt mondja, besenyő vagyok, másik azt mondja, hun vagyok. Hol hun, hol kun, egy nekik. A többi mondja, magyar vagyok, kozár vagyok, avar vagyok. Hanem azért egy néped.
Akkor láttam csak közelebbről a két fapalotát is. Mind a kettő remek az ácsművészetnek és a faragó művészetnek. Az Attiláé valamivel díszesebb és csak messziről egy, közelről csak házcsoport. A középső a királyé. A mellette állók a feleségeié, a fogoly királyoké, írástudóké, raboké. Állnak távolabb hosszú, dísztelen házak is. Azok az istállók. Külön a király istállója, külön a feleségeié és külön a többié. Valami 30 ház az összesen, s 20 közüle úri. Aztán a faházak között egy magányosan álló nagy kőépület is fehérlik. Nem valami szép alkotás, csupa apró kerek ablak, az is mind magasan és persze csupa üres lyukablak, de mégis kőház. Az uram ugyancsak elbámult rajta, mert hetekig járó földön nem láttunk követ akkorát sem, mint az öklöm. A késői napokban tudtuk meg, hogy az a kőház fürdő, s hogy azt egy szirmiumba való rabszolga építette. A követ messziről hordták oda szekereken. A fővezérség és a királyi palota között akkora térség kereklik, hogy talán lóversenyeket is rendeznek rajta. A téren nincs egyéb, csak egy vén hársfas, alatta egy nagy négyszögletű vörhenyeges kő, de akkora, hogy egy darabban akkora nagy követ még nem láttam. Később tudtam meg, hogy oltár az. A tér másik sarkán gémes kút áll. Onnan keletre nézve széles utca nyílik. Le lehet rajta látni egy fűszfa erdőig. Később tudtam meg, hogy a Tisza folyik ottan. A fővezért éppen az udvarán találtuk. Lóháton ült, és valami 50 előkelő hunifjúnak magyarázott valamit. Az ifjak pompás díszesen voltak öltözve. A ruhájuk csupa lengő lobogó fehér sejem. Csak a derekukon volt piros vagy kék vagy sárga mellény, de az is elől csupa aranygomb. A lovuk fején fátyoldíszek lengenek. Látszott, hogy ők is az ünnepre öltözködnek. Körben álltak a fővezér körül, s mikor az elvégezte a mondani valóját, sebes vágtatással robogtak ki az udvarról. A fővezér köpcös, piros képű ember. Szürke más a csátnak, hiszen bátyja is, csak hogy valamivel kisebb termetű, s az arca barátságosabb. Meglátott bennünket, s hozzánk lovagolt. Intett, hogy ne szálljunk le, mert tiszteletünk jeléül le akartunk szállni a lovunkról. Már értesültem rólatok, mondta kezet nyújtva gazdámnak. Szálljatok hozzám, és legyetek ma ebédre vendégeim. Nekem most tenger a dolgom. A király délre itt lesz, és nekem kell fogadnom. Ő már királynak, mondta Attilát. Minden szavát megértettem. Akár én is tolmácsolhattam volna Rusztikiosz helyett. De az én szemem a belső udvaron ragadt meg. Az egyik széles faház előtt ott láttam csátékat, amint lerakodnak a tevékről és a szekerekről. A belső szolgák is ott serénykedtek. A barna rableányka az emeletre kiállt. Csobájcsi, gyere már! Emőkét is láttam. Akkor szállt le a paripájáról. Egy rabszolga négykézláb állt a ló mellé, arra lépett. Aztán megveregette a paripája pofáját, s belebegett a házba.